Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Van, aki ismer, és van, akit én ismerek. Ez általában így szokott lenni. Mert én nem ismerek mindenkit, aki ismer engem, csak szól, hogy itt-ott találkoztunk. A nyári táborban kik voltak? Akkor már is bátrabb lettem. Hogy vannak ismerős arcok. Tiszteletes úr elmondta, hogy ma a délelőtti előadás címe a fejletáról, ugye?
Ott van.
Vagy a derűs élet titka. Úgyhogy azt mondtam, hogy akkor próbáljunk ráhangolódni erre az előadásra. És legyen szó az örömről. Úgyhogy gondolkoztam, hogy az örömről milyen a megközelítésből. Most ki fog derülni. A példabeszédek könyve 3. részének 4. versét fogom felolvasni. Prédikátor könyve 3. részének 4. verse. Vagy példabeszédeket mondtam?
Igen.
Bocsánat, Prédikátor. Prédikátor könyve 3. De lehet, hogy a példabeszédek is találna, de... Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Hát ez egy a görögök számára egy szomorú ige lett volna, mert az ember mindig úgy próbálta manőverezni az életét, hogy a második része, vagyis az egyik része, a sírás és a gyász kimaradjon az életből. Görögöknél volt egy ilyen irányzat, a hedonizmus, akik az élet élvezetére tették a hangsúlyt, és köztük egy Kátó nevű filozófus, hogy elkerülje a szenvedéseket, öngyilkos lett, miután elvágta az ujját, hogy ne szenvedjen. Na, szóval ez az életfilozófia is egy filozófia, és végül is mindenki az a döntés elé van állítva, hogy nézem, hogy hol látok egy órát, hogy ne fussunk ki az időből. A belső órámra fogok hangolódni, az elég bajos a lelkészeknél. Tehát mindenki egy döntés elé van állítva, hogy hogyan élje le az életét. Az életet bele lehet ugrani, az életet túl lehet élni. Van két elképzelés az életről. Az egyik, hogyha beleugrok az életbe, akkor megégetem magam. Na de azok, akik azt mondják, hogy biztos, ami biztos, maradjunk sterilek. Maradjunk távol a sebektől, a szenvedéstől, a kudarctól, a csalódástól, és próbáljunk mindent lecsökkenteni, hogy ahogy lehetséges, ezeket a dolgokat elkerüljük. Na már most a Biblia arról beszél, hogy mindennek megvan az ideje. A sírásnak és a nevetésnek. Akkor is, hogyha mi megpróbáljuk az arányt felborítani, akkor is, hogyha mi megpróbáljuk az arányt megváltoztatni. Az egyik katolikus atya azt mondta, hogy a tartalmas élet a bizalmas kapcsolatokra, tartalmas kapcsolatokra épül. Tudnélik, mindenki kitalált az idők folyamán, hogy mi a boldogság titka. És a tiszteletes úr is el fogja ma mondani, hogy az ő meggyőződése szerint mi a derűs életnek a titka. Az egyiptomi régi hiedelem világ szerint, amikor az egyiptomi ember a mennyország kapuja elé fog érkezni. Két kérdést kérdeznek meg tőle az Istenek. Az egyik, hogy leltél-e örömöt az életben, és a másik, hogy vittél-e örömöt mások számára az életben. És ennek alapján múlik, hogy valaki bebocsátást nyer, vagy sem. Az egyiptomi hiedelem világ szerint. Pál Ferenc, aki kolozsváros volt, Pál Feri atya, azt mondja, hogy a tartalmas élet a kapcsolatokra épül. Most már itt kezdünk beleugrani az életbe, mert a kapcsolatok egyáltalán nem sterilek. Aki bizalommal épít egy kapcsolatot, annak megvan a veszélye, hogy megsérüljön az illető. Úgy is szoktuk mondani, hogy bizalmat szavazunk valakinek, nem? Azt mondtuk, ennek az embernek szimpatikus, bizalmat szavazunk. És megtanuljuk, hogyha valakiben megbízunk, az egy jó dolog. Meghitt, gyógyító kapcsolatunk lesz. A problémák akkor adódnak, amikor megkezd inogni ez a bizalom, hogy akiben bíztunk, abban csalódtunk, és akkor jön az újratervezés, hogy egyáltalán érdemes-e a bizalom kockázatát felvállalni. Hogy úgy éljünk az életben, hogy bizalmat szavazzunk embertársainknak. Egy Tim Stafford nevű úriember ezt állította: inkább csalódjak százszor, mint hogy kőszívűvé váljak. Mit szólnak? Merész kijelentés? Ki ért egyet ezzel a kijelentéssel? Egy, kettő, őrön. Tehát én nem szeretném osztani az eszet, mert még előttem az élet, és itt vannak, akinek sokkal több élettapasztalatuk van. Viszont úgy gondolom, hogy ez nem erről a fajta bölcsességről szól, hanem arról, hogy hogyan éljük az életünket, bármilyen életkorban, milyen hozzáállással. És hogy érzékeltessem, hogy tulajdonképpen én itt miről beszélek, és saját példát is mondok. Miután elvégeztem a teológiát, itt Kolozsváron voltam egyetemi lelkész két éven át, és eldöntöttem, hogy nem fogok mély kapcsolatokat kiépíteni, mert tudom, hogy ez egy segédlelkész időszak, és utána nehéz megválni az emberektől, úgyhogy egy ilyen tisztes távolságot tartottam tőlük, és megpróbáltam felületes kapcsolatokat kiépíteni, és felületesen berendezkedni. És utána, amikor el kellett menni, akkor nagyon megbántam. Akkor eldöntöttem, hogy nem lehet így sterilen élni, számítgatva, értelmileg. Úgyhogy ne éljük bele magunkat mindabban, amit csinálunk. Ne éljük bele magunkat az embertársainkkal való kapcsolatban. A kolozsvári rádióban is meghívott az egyik műsorvezető, és ugyanezt mondtam neki, ezt az idézetet, amit az a Tim Stafford mondott, hogy inkább csalódjak százszor, hogy közvetlenül váljak, és azt mondta, hogy ezt csak tőlem hallottam, mert ahány segítő szakmabeli járt arrafelé, mindenki a tisztes távolságról beszél. Na, de nem hiszem, hogy a Biblia támogatná a tisztes távolságot. És amikor vásárhelyre kerültem, akkor ott eldöntöttem, hogy itt teljesen bele fogom élni magam, függetlenül attól, hogy mennyi időre vagyok itt, és ugyanúgy két évre voltam, viszont teljesen másképp éltem meg azt az időszakot, és magamban a végén elsirattam, elgyászoltam azt, hogy tényleg az életnek vannak szép oldalai, napfényes oldala, és vannak árny oldalai. És úgy igazi az élet, hogyha mindent beleadunk. Úgy igazi az élet, hogyha a maga valójában elfogadjuk azt, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Nemrég néztem meg egy filmet, Bakancslista ez a címe, nem tudom, valaki látta?
Igen.
Jó. Hát a Bakancslista az arról szól a film, hogy az egyik beteg, két utolsó stádiumban levő beteg fekszik a kórházban, kiderítik, hogy rákos betegek, még egy évük van hátra, és az egyik elkezdi írni azt a bakancslistát, amit a filozófia professzora mondott, hogy mielőtt feldobjuk a bakancsunkat, milyen dolgokat akarunk megvalósítani az életben. És a szobatársam meglátta, hogy milyen papíros írkál, de hát azt mondta az illető, hogy ez nem komoly. Most itt kell harcolni az életünkért, meg van egy él az életünkből, hát ha megmentenek az orvosok. És azt mondta neki ez a másik szobatársa, hogy minthogy a saját gyászmenetemet itt végignézem, és mindenkit vigasztaljak, aki szomorkodik az én halálom miatt, inkább valósítsuk meg ezeket az álmainkat. És ott hagyták a kórházat, és elmentek, és azt a 10 dolgot, amit összeírtak, az életben valamikor megtapasztalhassák, ezt meg is tapasztalták, látni, ilyenek voltak, látni valamilyen fenségeset, örömöt szerezni egy vad idegen embernek, Mustang autót vezetni, ejtőernyőből kiugrani, és ezt idős emberek megtették. És azért tetszik nekem ez a film, mert ez arról szól, hogy vele éljük magunkat az életbe, vagy maradunk sterilek. Maradunk külső szemlélői a saját életünknek. Az is egy elképzelés. Nem élem a saját életemet, és megpróbálok külső szemlélő lenni, nem beavatkozni mindabban, ami velem történik. És nagyon bánom, hogy én más könyvet tettem be, az a könyv helyett, amelyet be kellett volna tegyek, hogy felolvassak egy idézetet, de ott az illető arról beszél, hogy ő hívő ember, teológiára ment, cigány missziót végzett, már 40 évét elhaladta, és egyszer csak rádöbbent, hogy ő érzelmi analfabéta. Hogy ő mindent az ésszel oldott meg az életbe, az ész kontrolljával. De nem tanította meg senki érezni. Nem tanította meg senki, hogy mit jelent igazán szomorkodni, mit jelent igazán nevetni. És azért szeretem ezt a felsorolást, ugye Salamont tartjuk az egyik legbölcsebb embernek, vagy talán a legbölcsebbnek, aki született ezen a földön. Hiszen megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Sírás nélkül nem tudjuk, hogy milyen a jó nevetés. Gyász nélkül nem tudjuk, hogy mi az az igazi vigasz. Az Ézsaiás könyve 61. részének első verse így hangzik, Jézus magáról mondja, hogy az Úrnak lelke felkent engem, hogy elvigyem a szegényeknek, az alázatosaknak az evangéliumot, hogy bekötözzem a megtört sebeket, megtört szíveket, és hogy szabadon bocsátást hirdessek a foglyoknak. És a prófécia arról szól, hogy Jézus azért jött, hogy az életet rehabilitálja, hogy az emberi életet meggyógyítsa minden szinten. Mert Jézus tudta, hogy Ádám és Éva ősszüleinek, vagy a KT-ból tudjuk, köszönhetően örököltük a bűnt, a bűn következményét, a szomorúságot, de Jézus eljött, hogy helyreállítsa az életet. Hogy az alázatosaknak evangéliumot hirdessen, vagy azoknak, akik megbánják a bűneiket, azoknak legyen egy jó hír. hogy Isten meggyógyítja a mi lelki életünket. Nem kell hordoznunk egész életemben a bűneink súlyát. Miért jött Jézus? Hogy a megtört szíveket bekötözze, vagyis azokat, akik sérüléseket szenvedtek, azokat kezelésbe legyen, mint az irgalmas samaritánus, és meggyógyítsa ezeket a sebeket. És harmadsorban, hogy azokat, akik megkötözöttek, akik nem tudnak szabadulni a rossz szokásaiból, bűneikből, azoknak erőt adjon, feloldozza. Vagyis Jézus azért jött, hogy élvezzük az életet. Azt mondja, a jó pásztor, a Jemsalom 10. részében, a jó pásztor életét adja a jókért, és a jó pásztor azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Jézus nem azért jött, hogy valahogy túléljük ezt az életet, hanem Jézus helyreállította az életet, hogy ebben a földi életben szépítsük, tökéletesítsük, építsük az életet, és ahogy Márc István mondja, és majd oda át reménykedjünk az örök hazában, várjuk az örök hazát. Sokan azt mondják, hogy ezt a modern Sodomát valahogy bírjuk ki, éljük túl, és majd az aranykoronát a fejünkre fogják tenni, mikor a gyöngykapon belépünk. De kicsit úgy menekülés a realitás elől, a valóság elől, hogy az élet így szép, hogy van benne sírás és nevetés, van benne gyász és tánc. De ami talán a legfontosabb, amit Pál apostol mond, hogy mindenkor örüljünk. Tehát hogy lehetséges? Mindenkor örülni, mikor úgyis benne van a pakliba, úgyis benne van az élet csomagunkban az, hogy lesznek szomorúságaink. Azt mondja a Pál apostol a Korintus beleket írott levélben, hogy úgy ajánljuk magunkat, mint akik szomorkodok, de mindig örvendezők. Vagyis, mint akik átéljük teljes valójában a sírást és a szomorúságot, és a csalódást és a bizalmatlanságot, de mindig felül tudunk kerekedni az örömmel. Mind szomorkodok, de mindig örvendezők. És milyen szomorú példa ugye a tékozló fiú története is, történetében a nagyobb fiúnak az esete, aki inkább érint minket és vádol bennünket a történetből. A Timothy Keller írt egy könyvet, a tékozló Isten, arról szól, hogy Isten, mint a tékozló apa, kiadta vagyon, pedig csak halála előtt lett volna köteles. Mégis kiadta a vagyon, a kisebbik fiú elvette a jussát, elment, és a disznófejnek megbánta mindazt, amit tett, és visszament, azt mondta, hogy bocsánatot kérek. De ott volt a nagyobb fiú, aki mikor hazajött, nem tudott örülni se az apa örömének, se az öccse örömének. Miért? Mert az ő célja és az ő öröme az önigazság volt. Azt mondja, hogy soha nem védkeztem. Szóval én itt voltam, végig az atyai házban, én soha nem védkeztem. És emiatt nem tudott örülni. És az a tékozló fiú, aki a testvér leírása szerint parázna nőkkel érte fel a vagyonát, egy boldog ember lett. Ki megtanulta, mit jelent az öröm. És nem véletlenül mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Az a boldog, aki felismeri lelkileg szegény. Ki félreteszi az önigazságot, a hívő gőgöt és büszkeséget, azt mondja, hogy én vagyok az ember. Erre egy eltőlem, mert én bűnös ember vagyok. Luther Márton is azt mondta, hogy Isten koldusai vagyunk. Akkor leszünk gazdagok az életben, akkor lehetünk lelkileg gazdagok, hogyha tudunk lelkileg szegények lenni. Tékozló fiúhoz hasonlatosan félretesszük a magunk önigazságát, és azt mondjuk, hogy védkeztem, az ég ellen és te ellened. És úgy gondolom, hogy ez a fontos, ennyi, ugye? 20 perc, ez jó, hogy a... Mennyi az idő?
Fél.
Tehát úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit Pál apostol mond ebben a témában, hogy mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Ne bagatelizáljuk el. Ne mondjuk azt, hogy á, ez így van, fiam, így volt mindig az életben, mindig lesznek problémák, mindig lesznek nyomorúságok. Ne kicsinyítsük le azt a terhet, amit, azt a keresztet, amit hordozunk, hanem mondjuk el Pál apostollal együtt, hogy igen, mi halálra vagyunk ítélve, ha tényleg úgy van. Mi a keresztet hordozzuk. De mindig tudunk győzedelmeskedni azzal az örömmel, amely abból fakad, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És visszatérve a lelki gazdagságra, a lélektan szerint azok a lelki gazdag emberek, akik minél több érzést megéltek az életbe, akik igazából beleugrottak az életbe. És úgy hiszem, hogy Jézus is erről beszél, hogy boldogok a lelki szegényeknek, övék a mennyek országa. Az ember boldog, aki alázatosan felismerte, hogy mit jelent az örömhír, a bűnbocsánat. Az ember boldog, aki betegként felismerte, hogy Jézus a gyógyító, a szabadító. Az ember boldog, aki megtapasztalta, hogy megkötözöttségből, a lehúzó erőből van egy győzedelmeskedő erő, hogy Jézussal felül tudom ezeket írni. És hogyan tudjuk felülírni a mi lehúzó negatív érzéseinket, amelyek a sírás felé visznek, hogyan tudjuk átírni, hogy az öröm felé vigyenek bennünket. Ha megbántottak, bocsássunk meg. Ha megbántottunk, kérjünk bocsánatot. A haragunkat győzzük le a szeretettel, a bosszút, a sérelmek elengedésével. Az irigységet győzzük le azzal, hogy jót kívánunk másnak. Az önzőséget győzzük le az önzetlenséggel. A fukarságot az adakozással, a nagy lelkűséggel. Az ellenszenvet bontsam le a közeledéssel, az előítéletek lebontásával, vagyis a rokonszenvvel. Mások lekicsinlését, megalázását, mások tiszteletével. Mennyi minden van, ugye, amin kellene dolgozni. Mennyi mindenben lehetnék lelkileg gazdag emberek. Hogyha felismerjük, hogy lelkileg szegények vagyunk. És minél több ilyen érzést megélünk, annál több készség épül be az életünkbe. És a lélektan azt mondja, hogy krízis helyzetekben mindig ez a készségünk dönt, amit átértünk, akik vagyunk. Én a szomorúnak találom azt, hogy vannak nagy magyarkodó emberek, én nagy magyar vagyok a szívem mélyén, de vannak nagy magyarkodó emberek, akik büszkék a múltunkra, stb., ami nagyon jó dolog. Csak az érzésem, hogy ez a dolog, ez arról szól, hogy én önmagamban nem tudom értékelni magam, de hát akkor felmagasztalom a múltamat. Jézus arról beszél, hogy én magam legyek egy lelkileg szegény ember, hogy lelkileg meggazdagodjam. Hogy elmondhassam, hogy én Isten örvendező gyermeke vagyok. Olvastam egy cikket, hogy örömtelen-e a kereszténység, hogy milyen ellenpropagandái vagyunk mi a kereszténységnek, mint hogyha valaki bejön a templomba, milyen arcokat lát. milyen gyászmenetet, milyen szomorúságot. Pedig a keresztény élet állítólag az örvendező, győzedelmes életről szól. Felolvasom Hanvas Béla idézetét, aki a teremtő gondolatát írja az ember. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem evangélium ellenes. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektől, az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg. Senki nem tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátunk téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál. Most eredj és élj, mert a világ a tied. Szép, ne? Most eredj és élj, mert a világ a tied. Minek dunsztolodjunk, nem? Mikor szabad életre lettünk teremtve. És máskülönben Pál apostol is azt írja a korintusiaknak, hogy most miért vitatkoztak, hogy ki Pál és ki Apollosé. Minden a tiétek, az egész világ a tiétek. Az eljövendők, az elkövetkezendők, az élet, a halál és Krisztus. És minden Krisztus, és Krisztus pedig az Istené. És a Biblia is arról beszél, minden a miénk. Hát úgy gondolom, hogy ezt az üzenetet szeretném ma átadni. Amit gondolom, hogy Isten üzenete is, hogy eredj és élj, mert a világ a tiéd. Isten nekünk adta ezt a teremtett a világot. A Zsoltár 8. könyvében azt írja, hogy az ember a teremtés koronája. Tanuljunk meg sírni, hogy tudjunk örülni a nevetésnek. Imádság, ima közössége várjuk, aki akar. Thank you.